A mi segítségünk és ima hét záró együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes január végi vasárnapon, ima hét záró alkalmunkon. Isten lelke tegye gazdaggá a vele történő megbékélésünket. Énekeljük kezdőénekül, kedves testvérek, a 151. ének első két versét. A 151-es ének így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amit az írva található a Mikeás próféta könyvében, a 4. rész első 5 versében. A Mikeás próféta könyvéből a 4. rész első 5 versét olvasom. És lesz az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reja. Pogányok is sokan mennek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, és a Jákób istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és járjunk az ő ösvényein. Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok nép között ítéletet tesz, s megfed erős nemzeteket nagy messze földig, és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká. Nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És kiki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a seregek urának szája szólott. Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is, a mi urunk, istenünk nevében járunk, örökkön, örökké. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyság tételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istenünket, kedves testvéreim, elénekelve a 448. éneket, annak mind négy versét. A 448-as énekünk mind négy versét énekeljük. Az első vers itt kezdődik, Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött öröm. Imádkozzunk! Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött öröm. Hálaadással köszönjük, hogy minket meglátogattál, és elhoztad a bukott ember szomorú világába a mennyei örömöt. A megbékélés lehetőségével ajándékoztál meg minket, Istenünk, akkor, amikor Jézus Krisztus magára vette mindnyájunk bűnét, és elhordozta mindnyájunk büntetését. Köszönjük, hogy helyettünk ment a keresztre. Helyettünk vállalta a halált azért, hogy nekünk cserébe életet adjon. Olyan életet, ami nem merül ki csupán a biológiai létben, az evés-ivásban, hanem olyan életet, amit nagybetűsen lehet leírni, mert teljes élet az, amit ő hozott nekünk. Mert benne van a mennynek a tisztasága és szentsége. Benne van az égnek a derűje. Benne van az Isten jósága és irgalma. Ezt az életet szeretnénk mi élni itt, ezen a földön, Istenünk. Családunkban, gyülekezeti közösségünkben, munkahelyünkön, emberekkel való kapcsolatainkban. De látod, Urunk, hogy milyen nehezen megy ez nekünk. Hányszor elfelejtkezünk arról, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és hányszor hozzád méltatlanul viselkedünk, hányszor bántjuk egymást. Ahelyett, hogy hidakat építenénk egymás felé, kerítéseket, falakat húzunk, ami irigységünk, haragunk, bosszúvágyunk, ami érthetetlen keménységünk, durvaságunk, makacságunk sokszor megfagyasztja a levegőt körülöttünk. Ezért köszönjük, Istenünk, hogy te újra és újra felszólítasz minket, ahogyan ezen az ima héten is tetted, és most a záró napon is teszed újra, hogy béküljünk meg veled. Mert látod, nem teljes a mi békességünk. Sem veled, sem egymással, sem önmagunkkal. Hányszor nyugtalan és háborgó bennünk a lélek, és hányszor nem tudunk kisimult lélekkel lefeküdni. Bocsáss meg mindezt nekünk, Istenünk, és kérünk, hogy a te békességed drága ajándékával jöjj közel újból hozzánk, és ragad meg mindnyájunk bukdácsoló, gyötrődő és békétlen életén, azért, hogy ismét a te békességed eszközei legyünk, hogy használhass minket a világ jobbítására, a te neved dicsőségére. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására készülve, elénekelve a 447. énekünk első három versét. 447. ének így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Lásd meg engemet, hallgassad meg, ő megváltott gyermekedet.
Hallgassuk meg, drága testvérek, Istenek igéjét, amint ezt kijelölték az idei imahét programjának az összeállítói. A második korintusi levél 5. részéből felolvasom az egész kijelölt részt, amiről sorozatban hangzott az igehirdetés ezen a héten estéről estére, és majd kiemelem a mai napra kijelölt verset ennek a sorozatnak a végéről. Tehát Pál apostol 2. korintusi leveléből, az 5. részből, a 14-től 21-ig terjedő verseket hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. A Krisztus szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel, hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és rejánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Megismétlem a két utolsó verset, mai alapigénket. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ennyi az alapigén. Testvérek, ha azt mondom kezdő mondatként, hogy az emberiség történelmét szinte mindvégig a háborúskodás, a békétlenkedés kísérte végig, ezzel semmi újat nem mondunk. Talán legyintünk, és azt mondjuk, hogy ezt már annyiszor hallottuk, ez már a könyökünkön kijövő közhely. Persze lehet ezt úgy hallgatni, hogy hát, akik háborúskodtak, azok a nemzetek, akik a történelem során egymásnak ugrottak, meg kölcsönösen kiirtották egymást, meg azok a nagyhatalmak, akik kirobbantották az első, majd a második világháborút, hát korban, időben, térben, mondhatni távol voltak tőlünk, és hát végül is nekünk, mai embereknek, semmi közünk ahhoz, hogy ez a világ, mióta létezik, Kain első gyilkos testvér dorongja óta háborúskodik egymással. Persze nem ilyen egyértelmű, hogy kivonjuk magunkat mi ebből a kérdésből, mint egy mondva, hál' Istennek mi nem vettünk részt második világháborúban semmi már. Utána született, vagy felnövekedett nemzedék tagjai vagyunk. Nagy részt, ugye, kivéve 80 fölöttieket esetleg. De ha az egyéni életünknek, családi életünknek, vagy tágabb közösségi életünknek feszültségeire, békétlenségeire, háborúskodásaira, vitáira, veszekedéseire gondolunk, akkor rögtön érezzük, hogy itt bizony rólunk is szó van. És bizony nekünk is nagy szükségünk van arra a megbékélésre, amiről Pál apostol ebben a nagyon ismert alapigében így beszél, hogy mi Krisztusért járunk követségben, és mint az Isten országának földi nagykövetei, kérünk titeket, béküljetek meg az Istennel. Persze ezt Pál az első század második felében a korintusi gyülekezetnek írta. Ha egy kicsit átolvasgatjuk a két korintusi levelet, akkor rájövünk, hogy miért is sürgette a korintusi gyülekezet tagjait. Figyelem, a keresztjéneket arra, hogy béküljenek meg az Isten. Mert hogy Korintusban, Pál apostol idejében nagy feszültségek voltak. Különösen akkor, amikor ezeket a leveleket írt. Olvasunk arról ezekben a levelekben, hogy külön csoportosulások keletkeztek. Egyik Apollós tartotta lelki vezetőjének, a másik Pált, a harmadik más valakit, és ilyen mondhatni, emberimádat alakult ki, és Pál keményen rájuk szólt, hát ne felejtsétek, hogy mi csak emberi eszközök vagyunk. Egyik ültet, a másik öntöz, de a növekedést Isten adja, és mindenek fölött Krisztus az Úr. És mikor ezt elfelejtik, maguk a keresztjének, akkor jelentkezik a békétlenség. Akkor jelentkezik a háborúság. Akkor jelentkezik a feszültség férj és feleség között. Akkor kezd egyre elviselhetetlenebbé válni a házastársi kapcsolat. Akkor mondunk tücsköd, bogarat, békát és minden rosszat egymásra. Pedig valamikor kéz a kézben az Isten szín előtt azt mondtuk, hogy akinek kezét fogom, szeretem. És ezt örök jelen időben érvényesen mondta ki minden házasság kötött ember. És hogy van az mégis, hogy újra és újra háborúság támad közöttünk? És hogy van az, hogy munkatársak nem tudnak mindig egyességben, békességben, szeretetben és megértésben létezni egymás mellett? Mert a másik talán nagyobb prémiumot kapott, a másiknak kényelmesebb munkát osztott ki a főnök, én meg húzom a kurtát. És hogy van az, hogy szomszédok, és az ősi, civódási ok, mióta világ a világ, összetudnak kapni egy-két lépés földterület miatt. De nem csak szomszédok, hanem sokszor édes, vérszerinti testvérek sem tudják elosztani becsületesen a földi örökséget, és évekig, akár évtizedekig tudnak haragba lenni egymással. Megint azt mondhatjuk, ezekről már annyit hallottunk, ez mind-mind szintén közhely. Igen ám, de minket érint mindez. Mi vagyunk azok, akiknek most Pál apostol által Isten lelke sürgetően mondja, hogy béküljetek meg az Istennel. Hogy van erre esélyünk, kérdezhetni? Úgy, és itt kiemelnék két fontos mondatot ebből a hosszú kiírt ige sorozatból, amit a program összeállítói erre a hétre kijelöltek, úgy, hogy egy meghalt mindenkiért. Egy meghalt mindenkiért. És így tudjuk, hogy kiről van szó, mikor Pál ezt fogalmazza. Tudjuk, hogy Krisztus halt meg. Ő az az egy. Mindenkiért. Minden békétlenkedő emberért. A Kain gyilkos természetéért is. És a mi békétlenkedő természetünkért is. Ő az egy halt meg. És a másik mondat, amit most az utolsó versből emelek ki az alapigényből, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette Isten. Értünk. Döbbenetes mondat ez. Krisztus a bűntelen. Aki bűnt nem ismert, aki bűnt nem cselekedett, aki nem békétlenkedett, aki nem irigykedett, aki nem haragudott, aki nem ütött oda, hanem oda tartotta a másik arcát is, amikor arcul csapták. Aki imádkozni tudott az ellenségeiért a kereszten, hogy az Atya bocsásson meg nekik, mint egy fölmentve őket, mert nem tudják, hogy mit cselekeztek. És ezt a bűntelen, ártatlan Krisztust az Isten bűnné tette értünk. Döbbenetes fogalmazás ez. Hogy egy személy, egy élő lény a maga teljességében bűnné lett értünk bűnösökért. Miattunk bűnösökért. És hogyha a két mondatot egymás mellé helyezzük, akkor mondhatni lelki szemeink előtt megjelenik a kereszt döbbenetes képe, ami engem vádol. Ott függ Krisztus az ártatlan a kereszten, borzalmas kínszenvedések közepette, és a kereszt alatt őszintén, bűnbánó módon, leroskodó ember egyszerűen nem mondhat egyebet, csak azt, hogy ezt én tettem. Ezt én tettem. Igen, de kérdezhetné valaki, 21. század embere, hogy hogy vádolható egy mai ember azzal, hogy a 2000 éve ezelőtt kivégzett Krisztus haláláért én lennék a felelős. Na akkor helyettesítsük be ezt a kereszten függő értünk szenvedő Krisztust azokkal, a hozzánk közel álló emberekkel, akiket én bántottam meg. És akkor kezdjük a legközelebbi családtagokkal, társammal, a gyermekemmel, apámmal, anyámmal, a rokonommal, és folytathatjuk a szomszéddal, a munkatárssal. Elég, ha csak az éles szónak, a durva beszédnek egy tüskéjét szúrtam a szívébe, és látom, hogy már is lelombozódik a kedve, látom, hogy már keserű lesz a hangulata, látom, hogy talán már könnyezik is, látom, hogy boldogtalan mellettem, látom, hogy nehéz cipelnie ennek a fájdalomnak a terhét, amit én okoztam neki. És akkor döbbenten állapíthatom meg, ha van bennem egy kis érzékenység, őszinteség, és még egy kicsi magva a becsületnek, hogy ezt én tettem. Ezt én tettem. Hadd kérdezelek, mikor megbántottad a társadat, és összevesztetek, tudtál utána nyugodtan aludni? És mikor jogtalanul megsértetted a gyermekedet, vagy felbosszantottad a munkahelyen a munkatársadat, tudtál utána nyugodtan aludni? Ugye nem? Miért? Mert Isten megajándékozott az érzékeny lelkismerettel, hogy az vádoljon, hogy nyugtalanítson, hogy ne hagyjon békén addig, amíg nem békélünk meg Istennel és egymással. Döbbenten fogalmaz Pál, amikor azt mondja, hogy aki bűnt nem ismer, bűnné tette, értünk. Luther Márton gyönyörű imája így fogja ezt fel, és így fogalmazza meg. Kedves Jézus, így szólítja meg az ő megváltóját. Kedves Jézus, te vagy az igazság számomra, de én a te számodra a bűn vagyok. Te magadra vetted, ami az enyém, és nekem adtad, ami a tiéd. Ami nem voltál, azt vetted magadra, és nekem adtad azt, ami nem voltam. Ugye milyen sűrítve fogalmazza meg Luther, a nagy reformátorunk. Ugye idén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Illik újra és újra emlékezni Lutherre is, nagy munkájára is. Milyen sűrítve fogalmazza meg, hogy mi is történt a kereszten. Amiről Pál itt úgy beszél alapigénk egyetlen tömör sorában, hogy aki bűnt nem ismert, azt Isten bűnné tette, értünk? Te vagy az igazság számomra. Én a te számodra a bűn vagyok. És te magadra vetted azt, ami az enyém. Mi volt az enyém? A bűnteher. És itt lehetne felsorolni, reggelig lehetne beszélni. Mindenféle emberi bűnről. Kicsinek tűnő, meg nagynak tűnő bűnről. Persze Isten szemében nincs, hogy kicsi bűn, meg nagy bűn. Csak mi mondjuk, hogy hát egy kis csalafintaság, egy kis ravasság, egy kis huncutság, az még megbocsátható. A gyilkosság, ja, az már igen, az már súlyos bűn. Isten előtt minden bűn, bűn. És mindenért, kicsinek tűnő és nagynak tűnő bűnért, bűnné lett értünk az Isten egyszülöttje, a szent és tiszta és ártatlan és bűntelen. Azért, hogy ami én nem voltam, ezután az legyek. Hogy fogalmazza ezt Pál? Olyan dogmatikus, nem olyan száraznak hangzik ez, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Figyeljük meg, milyen gazdag a mi magyar nyelvünk. Hogy két szóban egymás mellett szinte azonos zöngével egybetű különbséggel ki lehet fejezni ezt a hatalmas változást. A gazságunk igazságá lesz. Azt hiszem, ezt a párom nem tudja lefordítani most romára. A gazságunk igazsággá lesz. Milyen döbbenetes. És kérdezhetnénk, mi ez? Mi ez? Erre egy szó a válasz, hogy ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Az, amelyik félretesz minden sértődöttséget, minden bántódást, minden atyai fájdalmat, mint a tékozó fiú történetében. Mindazt, amit elszenvedett a lázadó fia miatt, mindez félreteszi, és eléje fut a kegyelem ajándékával a kezében, a bocsánattal a szívében, eléje fut a kegyelemre szorultnak. Aki már nem bír magával, mert vágyik a megbékélésre, és ezért jön, és mondja magában, útközben, mit fogok én mondani, atyám vétkezte. És atyám, nekem elég az is, ha megtűrsz az udvar sarkában, és leszek egy szolga sok között. De nem, mert az Isten szeretete azt nem tűri, hogy te egy névtelen senki maradj. És nem akarja, hogy rabszolgája légy még az Istennek sem, hanem visszafogadott fia, megbocsátott gyermeke. Van-e ennél külön lehetőség? Van-e ennél nagyobb kitüntetés? Hát ez az, amikor megbékélhet az ember Istennel. Ez az, amikor átéli azt a csodát, amiről a héten is hallottunk, ugye a 17. versből, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt. A régi óemberi természet megszűnt. A kereszten meghalt Krisztussal együtt. És új jött létre, új természettel, új lehetőséggel ajándékozott meg Isten a megbékélés nyomán. A megbékélés nyomán. Érthetetlen ez a csere. És akkor, ha a társamban is Krisztus lakik, és bennem is Krisztus lakik, Rick Warren neves amerikai igehirdető és több könyv szerzője így fogalmaz, mikor Krisztus van benned, és bennem, akkor Krisztus nem veszekedhet Krisztussal. Gondolj erre a mondatra. Amikor az indulat kezd erőt venni rajtad, és elkezdenél veszekedni a társaddal, vagy a gyermekeddel, vagy a munkatársaddal. Álljon meg a menet, hát bennem Krisztus lakik, vagy nem, de? És a másikban is Krisztus lakik, mert őt is elfogadta, érte is meghalt, őt is megváltotta. Hát akkor, ha bennem Krisztus lakik, és a társamban is Krisztus lakik, akkor a két Krisztus nem veszekedhet egymással. Krisztus Krisztussal nem veszekszik. János Máriával igen. Ha az óemberi természet ütközik ki belőlük, és lehetne talán, kiki a maga nevét behelyettesítve, gondolva arra, akivel a legtöbbet veszekedett életében. Kivel? Nyilván akivel legtöbbet van együtt. Mert nem a dél-afrikai zulu testvérrel fogsz te veszekedni minden nap, akit soha az életben nem láttál, hanem azzal, akiről mégis úgy érzed, vagy úgy véled, hogy mégiscsak a legközelebb van hozzád, és a leginkább kellene, hogy szeressed. És hát ezért hangzik ez a felszólítás, hogy béküljetek meg az Istennel. Béküljetek meg az Istennel. Testvéreim, látjuk, hogy mivé válik az emberiség történelme, hogyha elfeledkezik a nagy isteni megbékélés lehetőségéről. Ha békesség helyett előrántja a fegyvereket, és hogyha a béke tárgyalás helyett elkezd lövöldözni egymásra a két fél. Testvérek, a nagy megbékélésre a 20. századnak egyik illusztris történelmi példája az, ahogyan a korábban egymással háborúskodó francia és német nemzet megbékélt egymással. 1963-ban írták alá az úgynevezett Élysée szerződést. Az akkori neves francia elnök Charles de Gaulle és a neves német kancellár Konrad Adenauer írta alá 1963-ban ezt a szerződést, ezt a békeszerződést. És tudjátok, hogy ennek milyen gyakorlati következménye lett? Elképzelhetetlen volt korábban az ilyesmi a két egymással szemben álló nemzet között. A két európai nagyhatalom között, Franciaország és Németország között. Hogy miniszterek dolgoztak kölcsönösen egymás minisztériumaiban. Sőt, még a hadügyminisztériumban is francia katonatisztek dolgoztak a német hadügyminisztériumban, és fordítva. Német katonatisztek a francia hadügyminisztériumban. És időnként közös kormányüléseket tartottak. Ez az a történelmi nagy megbékélés, aminek nyomán született meg aztán az Európai Unió. A neves francia történész ennek kapcsán így fogalmazott, hogy tulajdonképpen sose jött volna létre ez a nagy megbékélés a francia és a német nemzet között a 20. század második felében, ha nem tartott volna korábban a sztalini hatalomtól, később, ugye a 60-as években már Sztalin nem élt, de a Szovjetunió nagyhatalmától. Mondhatni, egy közös ellenség kényszerítette őket a megbékélésre. Hadd folytassuk ezt a gondolatot, testvérek, lelki sikra terelve egy kicsit. Nem fenyeget minket a közös ellenség? És akkor megint kezdjük a családban, férj és feleség kapcsolatában. Nem fenyeget minket a közös ellenség? Az irigység, a harag, egymás kritizálása, egymás lelegyintése, egymás lebecsülése, egymás kikerülése, egymás levegőnek nézése, lehetne ezt fokozni. Nem ez a közös ellenség fenyeget minket? Hát akkor nem lenne ideje megbékélni egymással. Mert ha nem, akkor ez a közös ellenség mindkettőnket el fog tiporni. Ezért mondja Isten, béküljünk meg vele. Egy kortárs francia filozófus, visszagondolva a 20. század eseményeire, így fogalmaz, hogy a 20. század fölösleges évszázad volt. Érdekes gondolat. Meg is magyarázza, hogy miért jelenti ezt ki, hogy a 20. század fölösleges évszázad volt. Meg lettünk volna nélküle, mondja tovább. Például meg lettünk volna a két világháború nélkül. A nagy orosz forradalom nélkül. Lenin és Sztálin és Hitler nélkül. Auschwitz és Hiroshima nélkül. A gulágok nélkül. Csernobil nélkül. Meg lettünk volna. Csóri Sándor, a tavaly elhunyt neves magyar író, így kommentálja ezt a francia filozófusnak ezt a gondolatát, hogy jó, szép sóhajtozás ez, hogy mindezek nélkül meglettünk volna. De a 20. század sem előzmények nélküli század. Mert hogy miért jutott oda a 20. század, ahol jutott két világháború, Gulág, Auschwitz, stb. Mert olyan előzményei voltak a szellem történet útján. Amikor már 1789-ben a nagy francia forradalom idején meghirdették azt, hogy nincs Isten, nem kell egyház. És leseferték az isteni tanítást, a Bibliát az asztalról. És amikor a krisztusi áldozat helyett az emberi testet idealizálva egy mesztelen nőt fektettek a Notre Dame híres katedrálisának az oltárára, ott kezdődött az a borzalom, ami aztán a 20. század nagy vérhontásaiban csúcsosodott ki. Kellett ez nekünk? Szükségünk van nekünk a békesség hiányára? Dehogyis. Egy debreceni költő, Kis Tamás egyik versében azon jajong, hogy tönkrementek a hidak. Hidakat kellene építeni. Ugye Kolozsvár évek óta tönkrementett az egyik hida Szamoson, és most ugye, hogy elzárták annak a használati lehetőségét, látjuk, hogy milyen bonyodalmat okoz a belvárosban. Azzal, hogy kiesett egy híd a sok közül, már is bonyodalom támad. Kerülő utakon hosszabb időn keresztül lehet eljutni egyik helyről a másikra, ha hiányzik egy híd. És tudjuk, hogy milyen borzalmas veszteség volt csak Budapestnek a második világháborúban, amikor szinte minden Dunahidat leromboltak. Felrobbantottak. Mert az ellenség legtöbbször ezzel akar kárt okozni, hogy megbénítsa a közlekedést, az egymáshoz való eljutást. Felrobbantja a hidakat. És az a Kis Tamás nevű debreceni költő, miután megállapítja, hogy tönkrementek a hidak, sürgetően megfogalmazza, hogy hidakat építeni, hidakat építeni. És nem falakat mondhatnánk tovább. Nem falakat. Ugye a héten elhangzott a példa egyik este, hogy a berlini falat az egység szándéka hogy rombolta le a nagy változások hevében. Nem tűrték a németek, hogy ketté válassza az ő területüket ez a borzalmas berlini fal. Hidakat építeni, nem falakat. Egy megragadó kis történet szerint két szomszédos farmon élt békességben évtizedekig két fiútestvér. Csak egy adott napon csúnyán összevesztek valami apróság miatt egymást. Mert legtöbbször semmiségek miatt tudunk összeveszni. És nem beszéltek többé egymással. És egyszer az idősebbik testvér birtokára bekopogtat egy idegen vándor, egy férfi. És munkát keresve azt mondja, egy-két napi munkára lenne szükségem. Először el akarta küldeni, de amikor az erősködött, hogy de hát sok mindenhez értek, különösen az ács munkához, akkor felfogadta, és azt mondta, nagyszerű, akkor építs nekem ide az én birtokom és az öcsém birtoka határára egy kerítést, de olyant, hogy azon át se lehessen látni. És minden faanyagot biztosított neki, fogjon hozzá és építse meg, és elutazott a városba. És miután hazajött, döbbente látta, hogy nincs sehol a kerítés. Hanem a kerítés helyett a két birtokot elválasztó kis patak fölött van egy szép fahíd. És amikor ott ámul, és döbbenten áll az idősebbi testvér, és akarja már számon kérni az ácsmestert, hogy hát de én nem ezt kértem tőled, te kerítés helyett hidat építettél, akkor kijön az öcs, és megszólítja a bátyát, hogy bátyám, hát miközben mi haragban vagyunk, és nem beszélünk egymással, te hidat építesz felém. És az idegen jelenlétében a két testvér a híd közepén nyakába borul egymásnak, és megbékél. Lehetne allegorizálva is értelmezni egy kicsit ezt. Jött az ácsmester, az Isten egyszülöttje, Jézus Krisztus, a názereti ács. És kerítés helyett hidat épít a te szíved és a társad szíve közé. És a te szíved és az Isten szíve közé. És ez a hidépítés ma is zajlik azért, hogy igazi békességünk legyen Istennel és egymással. Olyan csodálatos fejezetei vannak a kereszténységnek, ahol ez a hidépítés megvalósul. Jó 60 évvel ezelőtt történt, amikor Ecuadorba megérkezett az egyik legvadabb törzshöz 5 amerikai misszionárius, köztük Jim Elliot. Azzal a szándékkal, hogy Krisztus szeretetét megismertessék ezzel az elvetemült, emberevő törzse. Ahogy kiszálltak a repülőből, mind az 5-öt megölték. És néhány éve később Jim Elliotnak, az egyik misszionáriusnak a felesége és a felnőtt, közben felnőtté vált lánya elutazott ehhez a törzshöz. Letelepedtek ebben a faluban. Elsőként a törzsfő jutott keresztény hitre, utána megtért a férjnek mind az 5 gyilkosa, mert a Krisztus szeretetével mentek azért, hogy megbékítsék őket azzal az Istennel, akit ők korábban nem ismertek. Ez azonban nekik az Isten békességének a teljességével kellett rendelkezniük, ahhoz, hogy meg tudják tenni a gyilkosok felé ezt a nagy lépést. Márpedig igen, ahol ez a megbékélés megtörténik, ott az Isten szeretete csodákat tud művelni. Ezért mondja Jézus a hegyi beszédben, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Testvér, ha úgy jöttél ma ide, bárki légy, hogy nem volt elég békesség a szívedben, akkor menj haza úgy, hogy teremts békességet. Teremts békességet a környezetedben. Azért, hogy légy te is boldog, és az is, aki felé kinyújtod a békejobbot, hogy mindketten az Isten fiainak neveztessetek, és átéljétek újra azt a csodát, hogy bennem is, és benne is Krisztus lakik, és a két Krisztus nem élhet feszültségben, békétlenségben egymással. Áldjon meg az Isten mindnyájunkat az ilyen jellegű megbékéléssel, mert ahogyan Szabó Magda neves magyar írónőnk fogalmaz egy tőmondatában, az élet túl rövid ahhoz, hogy sokáig haragudjunk benne. Az élet túl rövid ahhoz, hogy elfecséreljük időnk egy részét a haragra, a békétlenségre, a feszültségre, mert jaj, utána mindig keserűen megbánjuk ezt. Hogy ne kelljen sok megbánnivalót elkönyvelnünk életünk végén, ezért vegyük nagyon komolyan azt, hogy béküljünk meg az Istennel, és legyünk mi mindnyájan az Isten békességének a nagykövetei. Bódis Miklós testvérünket, a hátszági lelkészt nagyon sokan ismerik gyülekezetünkben. Egyszer egy nagyon eredeti ötlete támadt pár évvel ezelőtt, és a hátszági parókiára cégtábla címén azt íratta ki, hogy Ambassada Împărăției lui Dumnezeu. Persze magyarul is aláírta, hogy Isten országának a nagykövetség. Hát egy darabig állt a tábla, azt tudjátok, hogy kikötött bele? Egyházunk hivatalos vezetősége. És rászóltak, hogy szedesse le onnan, mert ez nem megfelelő cégtábla egy parókia falán. Azt, hogy kérje, hogy református lelkészi hivatal, hát igen, az érthető. De miféle dolog az, hogy az Isten országának a nagykövetsége? Hát pedig ez kellene legyen, nem csak egy parókia. Minden keresztény otthon, homlokzatára ezt kellene kiírni, hogy az Isten országának a nagykövetsége működik itt. És itt azzal foglalkozunk, hogy gyakoroljuk a megbékéltetés közvetítését, mint Isten országának a nagykövetei, hogy egyre több szív jusson az Isten békességének a birtokába. Könyörülj rajtunk az Isten, hogy ilyen értelemben tudjunk mi valóban mind-mind az Isten országának a nagykövetei lenni. Amen. Énekeljük testvérek válaszul Isten igéjére az ének szavait, a 468-as ének első versét. 468-as ének így kezdődik, kövesd a Jézus, kövesd még ma. Menjél, édesatyánk, örömmel és háladással köszönjük neked, hogy te újra és újra a megbékélés szándékával közelítesz hozzánk. Bocsáss meg nekünk ellened és egymás elleni hadakozásainkat. Bocsáss meg, hogy sokszor olyan semmiségeken tudunk összekapni, és sokszor semmi miatt akár haragudni is tudunk hosszú ideig. Urunk, törd le bennünk ezt a romlott óemberi természetet, és ne engedd, hogy szégyent hozzunk a te nevedre. Te látod, Urunk, sokszor föltesszük a keresztjének tűnő álarcot, és közben a szívünkben nincs igazi békesség. Közben nem tudunk megengedni egymásnak könnyedén, és nem tudunk fátylat borítani arra a sértésre, bántásra, amit talán másoktól kaptunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert bizony olyankor nem tudjuk, hogy mit cselekszünk. Mert ha a haragot visszük tovább, akkor magunkat emésztjük, és magunknak ártunk vele a legtöbbet. Könyörülj hát, és szabadíts fel mindnyájunkat minden ilyen tehertől, feszültségtől, és tégy minket valóban az Isten országának nagyköveteivé, a békesség eszközeivé. Légy irgalmas, hogy a te békességed a maga teljességében legyen úrrá hétköznapi életünk minden részletén, emberi kapcsolatainkon, és így szépüljön, gyógyuljon körülöttünk a világ a te jelenléted által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, kedves testvéreim! A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is a Fodorházai Kicsi Református Gyülekezet anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat. Hálás szeretettel köszönjük azon asszony testvéreinknek a hozzájárulását, akik ezen az elmúlt héten a vendég lelkipásztorok ellátásában segítkeztek és áldozatot hoztak. Isten áldja meg gazdagon az ő életüket. Testvérek, örömmel hirdettem azt, hogy február 17 és 19-e között szervezzük meg az idén a Gyalui Gombillában a hitmélyítő gyülekezeti csendes napokat. Lehet jelentkezni még legkésőbb február 12-ig erre az alkalomra. Javaslom, hogy aki gondolkozik és szeretne jönni, az mielőbb döntsön is, mert már kevés hely van. Most készüljünk, kedves testvérek, az imahét záró úrvacsorára, elénekelve a 264. ének mindkét versét. 264-es ének így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Foglaljuk el. Kedves testvéreim, úgy, ahogy az elmúlt napokban hallhattuk estéről estére, és úgy, ahogy ma ezen az Isten tiszteleten, ebben a mai prédikációban is hallottuk, hogy mennyire fontos a békéltetésnek a szolgálata, mennyire fontos magunk számára az, hogy megbéküljünk egymással. Éppen ezért láthatjuk ezeket a szent jegyeket, amelyek emlékeztetnek bennünket Jézus Krisztusnak az áldozatára. Valóban azért jött el közénk, és valóban azért áldozta önmagát odaérettünk, hogy mi megbéküljünk az Atyával, és megbéküljünk önmagunkkal, meg embertársainkkal is. A tegnap este, miután a fiatalokkal késő este hazaérkeztünk Kolozsról, ima héten voltunk ott az ifisekkel együtt szolgálni, akkor mielőtt lefeküdtem volna, azelőtt még bekapcsoltam a számítógépet, és interneten néhány percig jó ismerősömmel beszélgettem, és érdekes módon éppen az este kaptam egy olyan írást tőle, amelynek a tartalmát most veletek szeretném megosztani. Nagyon sokat jelentette számomra, és szeretném, hogyha valóban úgy hallgatnánk, hogy közben ennek a szövegnek a tartalmára figyelnénk oda. Lehet, hogy segít, hogyha becsukjuk a szemünket, megpróbálunk kizárni mindent, és így engedni, hogy hassanak ezek a szavak. Képzeld el, hogy egyszer csak egy börtönszerű helyen találod magad. Körülnézel, és számos börtöncellát látsz, onnan, hol állsz. A cellákban olyan bebörtönzött embereket látsz, akiket a múltból ismersz. Olyanokat, akik gyermekkorodban, vagy később sérelmeket okoztak számodra. Látsz olyan embereket is, akiket egykor barátaidnak hívtál. De életed egy pontján méltatlanul bántak vele. Lehet, hogy ott látod egyik vagy mindkét szülődet is, talán valamelyik testvéredet, vagy egy másik családtagot, sőt a házastársadat is. Most ez a börtön a te saját készítésű börtönöd. A foglyokat magad ejtetted, magad zártad be oda. Ez a börtön a saját szívedben lévő terem. Minél több foglyod van, annál húzatosabb, sötétebb zárka lesz. És Jézus hiába nyújtja neked a kulcsot, eszed ágában sincs kinyitni a zárakat. Ezek az emberek túlságosan is megbántottak. Így ellenállsz, hátat fordítasz. Nem vagy hajlandó egy percet sem tovább maradni. De amint megpróbálsz elmenekülni, rémisztően fut át rajtad, hogy a kijárathoz nincs kulcsod. Te is be vagy zárva a többi rabbal együtt. Meg nem bocsátásod, haragod, és keserűséget belőled is rabot csinált. Akárcsak a Jézusi elbeszélésben szereplő szolgából, akinek az Ura elengedte minden adósságát, ám ő nem engedte el a neki tartozóit, így a hóhérok kezére adták, míg meg nem fizeti tartozását Urának. Amikor megbocsátasz valakinek, csupán annyi történik, hogy átadod őt Isten kezébe, és rábízod, hogy a maga módján foglalkozzon vele. Így megóvod magad a további érvek gyűjtésétől, bizonygatásoktól, meg attól, hogy te akard uralni a helyzetet. Többé már nem arról van szó, hogy győzünk vagy vesztünk, a Az egész a szabadságról szól, az elengedésről. Ha ez megtörténik, mázsás súlyok esnek le a vállunkról, megkönnyebbülünk. Olyan ez, mintha friss szellő áradna a szívünkbe. A börtön áporodott nyírkos levegőjét világosság és frissesség járja át. Békét érzel, könnyűnek és szabadnak érzed magad. Hogyan fogja a megbocsátáshoz? Ez egyen-egyenként változhat, attól függően, hogy kit mi tart fogva. A helyzet feletti uralom elengedése, a győzni akarás elengedése, az emlékezés uralása, és a gondolataink nagy takarítása lehet a megoldás kulcsa. Képessé válni észrevenni a jót, a szépet, és sokat felejteni. Hogy valóban megbocsátottál, azt onnan fogod tudni, hogy többé nem gyűlölet és haragot érzel a szívedben, nem megy fel benned a pumpa, ha meglátod ismerősödet, hanem részvétet, esetleg szánakozást érzel iránta, azt remélve, hogy téged bántónak is alkalma lesz a megbocsátásra és a belső változásra. Gyűlöleted imába fordul, nem akaratos imába, nem azért imádkozva, hogyha ő megjavul, akkor majd neked is jobb lesz, hanem szíved mélyéből fakadóan békét és a legjobbakat kívánva társadnak. Emlékezzünk a szeretet himnusz szavaira. A szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem kuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat.